A János evangéliumából olvasok egy igét, amire föl fogjuk fűzni az egész mai üzenetet, és hadd mondjam nektek, hogy elég sok igét fogok olvasni, mint azt egyébként megszoktátok tőlem. Nagyon kérlek titeket, kértem az életgyülekezettől is, és szombaton a fiataloktól is, hogy amikor fölolvassuk az igét, ne kapcsoljunk ki. Ne gondoljuk azt, hogy az igét fölolvasjuk, és majd utána jön a lényeg. Nem, az ige a lényeg. És a többi az arról szól. Tehát nehogy megengedjétek azt a luxus magatoknak, hogy az ige felolvasása, hát az oké, majd te tudom, meg stb. Figyeljetek oda, mert több igét úgy fogok olvasni, jobban benne van a magyarázat is. És nem kell hozzá fűznöm szavakat, mert a témával kapcsolatosan maga az ige tanít bennünket. Tehát erre kérlek titeket, ragadjatok meg minden igét. Ma is gyertek együtt velem, és egy nagyszerű utazáson leszünk együtt. Jézussal fogunk járni, Jézus fogjuk követni, és figyelünk Jézusra, hogy mit tanít, és milyen módon nyitja a szemeinket, szívünket arra, hogy egyre inkább meglássuk ezt a világot, és főleg a világban élőket az ő szemeivel. A János evangéliuma 4. fejezetének 35-ös versét olvasom. Olyan nem ti magatok mondjátok el, hogy még 4 hónap, és jön az aratás? Íme mondom nektek, emeljétek fel a szemeteket, és lássátok meg, hogy a mezők már fehérek az aratásra. Tehát lehet látni, hogy Jézusnak ebben a tanításában, amit ott a samáriai Jákob kutyánál mondott el, hogy van egy egészen más érzékelés. Van egy érzékelés a tanítványoknak, azt mondják, hogy a majd. Majd eljön. Lesz aratás, persze. Meg fog történni. Meg fognak térni az emberek. Majd. És van Jézusnak egy szemléletmódja, azt mondja, hogy most. Milyen meglepő. Mondja, nem ugyanazt látjuk. Egy filmet nézünk, de nem ugyanazt látjuk. És Jézus szeretné, ha egyre inkább az ő szemeivel kezdenénk látni ezt a világot, és a világban élőket, és nem azt mondanánk, hogy majd, hanem azt mondanánk, hogy most. Most. Halleluja. Az evangéliummal kapcsolatosan érdemes elgondolkodni egy kicsit azon, hogy mit is jelent ez a szó. Maga az evangélium, ugye alapvetően azért legtöbben tudjátok is, hogy jelent örömhírt. Jelent jó hírt. De talán kevesebben tudjátok, hogy az ógörög világban az evangélium szó azt jelentette, hogy a jó hírért járó jutalom. A megjutalmazás. Tehát, aki hozta jó hírt, az jutalmat kapott. Az egyik általánosan ismert kép vagy példa a maratoni csata Krisztus előtt 490-ben. Ugye első Darius perzsa király a hadait hajóval hajóztatta Atén ellen, és az aténi sereg ugye fölvonult Miltiadész vezetésével a perzsák ellen, és fényes diadalt arattak egyébként. És a lényeg is, a legenda azt mondja, hogy maratonból közel egy több mint 42 kilométerről egy hírvivő a csata helyszínéről Aténba sietett, és megfutotta ezt a távot, és annyira elgyengült, annyira elcsigázottá lett a futástól, ettől a hosszú úttól, hogy csak annyit tudott mondani, hogy győzelem. És összeesett, és meghalt. Na most ez a szó, hogy evangélium, ez ezt jelenti, hogy győzelem. Győzelem. A győzelem jó hírét jelenti. És a győzelem hírhozójának a jutalmát is jelenti. Ugye egy csata képét, ha látjuk magunk előtt, akkor egy csatának két kimenete lehet. Az egyik kimenetele az, hogy veszítünk. És a vereség híre jön, akkor az azt jelenti, hogy leigázás, kifosztás, szenvedés, és végül halál. Az ördög azért jön, hogy őjön, lopjon és pusztítson. A győzelem híre pedig az, hogy én azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek. Tehát a győzelem hír az pont az ellenkezője. Hogy megmenekültünk a pusztulástól, megmenekültünk a leigázástól, megmenekültünk a haláltól, győztünk. Győzelem. Ez az evangélium. Az evangélium arról szól, hogy Eldőlt a csata, eldőlt a háború, Jézus győzött, hogy ne egy kifosztott, leigázott, elcsigázott, halálra szánt állapotban éljük az életünket, hanem telve reménységgel, és ennek a győzelmi jó hírnek a továbbadóiként. Éljük meg az életünket. A győzelem jó híre, örömhíre, és az apostolok, ugye az igében, ahogy azt megírták ezeket, le is írták nekünk, kibontva ezt az igazságot, tehát a jó hír, az evangélium jó hírének, örömhírének a hirdetéséről. Pál apostol azt írja az 1 Korintus 15:54-től, hogy amikor pedig ez a romlandó romolhatatlanba öltözik, és ez a halandó halhatatlanságba öltözik, akkor teljesül be, ami meg van írva, teljes a diadal a halál fölött. Halál, hol a te diadalod? Halál, hol a te fullánkod? A halál fullánkja a bűn, a bűn ereje pedig a törvény. De hála az Istennek, aki a diadalt adja nekünk, a mi úrunk Jézus Krisztus által. Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgolkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiába való az Úrban. Tehát Pál apostol azt mondja, hogy a győzelem jó híre, diadala azt jelenti, hogy győzött Krisztus a halál felett. És ezt a győzelmet nekünk adta. Részesített bennünket ennek a győzelemnek a következményéből, hogy a diadalt aratott a Krisztus a halál felett, és ezért mi sem halunk meg, hanem élünk örökké. Nem látja meg a halált a hívő ember, azaz nem jön érte a halál angyala, hogy a népi gondolkodásban a nagy kaszás, a csontvász kaszás a fekete lepelben, mert bizony, aki Krisztus szabadítását nem fogadják el, azokért a halál jön el. A halál angyala viszi őket, de akik Jézusban bíznak és hisznek, mert minden embernek ezt tervezte Jézus. Tehát alapvetően Jézus nem akarja, hogy az embereket a kaszás ügye el. Hát ezért szenvedett. Azt akkor, hogy hirdessük az embereknek a diadalt halál felett. Hogy lehet, van örök élet. És szabadulj meg. Aztán a Jelenések könyvében ennek a diadalnak, a Krisztus kereszten vívott diadalának, az evangélium erejének a mennyei megjelenését is látjuk a Jelenések könyvében, hogy a mennyben milyen következményekkel jár az evangélium. Az evangéliumi gyökere a diadal, amiről az evangélium szól. Jelenések 5:1-től olvassuk, és láttam a trónuson ülő jobb kezében egy könyvet, belül és kívül teleírva, 7 pecséttel lepecsételve. És láttam egy erős angyalt, aki hatalmas hangon hirdette. Ki méltó arra, hogy felnyissa a könyvet és feltörje pecsétjeit? De sem a mennyben, sem a földön, sem a föld alatt nem tudta senki felnyitni a könyvet, sem beletekinteni abban. És nagyon sírtam, mert senki sem bizonyult méltónak arra, hogy felnyissa a könyvet, és hogy beletekintsen. Elkeseredés, csüggedés, reménytelenség. Ekkor a vének közül egy így szólt hozzám. Ne sírj! Ne sírj! Íme győzött az oroszlán Júda törzséből. Evangéliumot hirdetek neked. A Dávid utóda, és felnyitja a könyvet és 7 pecsétjét. És láttam, hogy a trónus és a 4 élőlény közelében a vének között ott áll a bárány, olyan volt, mint akit megöltek, 7 szarva volt és 7 szeme, az Isten 7 lelke, 7 szelleme az, akiket elküldött az egész földre. Ugye tudjuk, hogy ez, tehát nem 7 szarvú bárány volt, ezek képek. A 7 szarva azt jelenti, hogy minden hatalom az övé. A 7 szellem meg azt jelenti, hogy minden ismeret és belátás birtokában van. Tehát a teljes belátás, teljes ismeret. Tehát Jézus az alakját nem felismerhető lesz a mennyben. Jézus. Ezek képek, amit rá használ a Biblia. A bárány odament és átvette a könyvet a trónuson ülő jobb kezéből, és amikor átvette a könyvet a 4 élőlény és a 24 vén, leborult a bárány előtt, mert minden hatalom az övé. Mindegyiknél hárfa volt és aranycsésze, tele füstölőszerrel. A szentek imádságai ezek. És új éneket énekeltek eképpen. Méltó vagy arra, hogy átvedd a könyvet, és feltörd annak pecsétjeit, mert megölettél, és véreddel vásároltad meg őket Istennek minden törzsből és nyelvből, minden nemzetből és népből. Az evangélium. Az evangélium. És királysága és papokát tetted őket, ami Istenünknek, és uralkodni fognak a földön. Halleluja. Az evangélium ilyen változást hozott létre a mennyben, a kilátásokat tekintve, a mi kilátásainkat tekintve is. Az örömhírt hozó jutalmáról is beszél a Biblia, az evangélium. Azt olvassuk Máté evangéliumában a 10. rész 32-es versében. Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról én is vallást teszek a mennyei atyám előtt. Halleluja. Tehát, mikor a mennybe érkezünk, nem új lesz ittásorban. És az angyalok lapozzák a könyvet. Nem vagy mehet. Nem így lesz, hanem téged várnak a mennyben, mert ismernek téged ott. Téged az atyád vár a mennyben. Az atya megismeri a gyermekét messziről. Nézzétek meg a tékozó fiú történetében. Az atya kiment, és messziről megismerte a fiát. Tehát nem arról fog szólni a történet, hogy majd beütik a számítógépben a nevedet, és a számítógépednél zöld pipa jelenik meg, bemersz a mennyországba, bezsilipelnek téged, és a többiek kinyitnek az ég, megy a pokolba. Téged messziről ismernek. Ez az evangélium győzelmi örömhíre. Ez Isten hatalmas ereje, ami az evangéliumban a diadalt hozza. Nem csak győzelmet, diadalt hoz. És ne felejtjétek el, az első vértanúk egyike István, amikor meghal, és ott van, megkapja a mártíromság kegyelmének ajándékát. Természetfeletti erőt kap, hogy az életét is arra tudta adni a Krisztusért. És azt mondja a Biblia, hogy látom megnyílt eget, amint fennállva a trónról, ott vár engem a Mesiás. Jézus, a megváltó. Tehát ott is látjátok, hogy nem arra szól a történet, hogy van egy zsilip, a sor végére beállsz, és ma sokan jöttek. És akkor majd elbírálják, hogy bejut, azt ismernek téged ott. Várnak ott téged. Fogadnak ott téged. Mint az atyára gyermekét. Csodálatos jó hír, nem? Erős üzenet. Halleluja. Ez az evangélium. Vallást teszek róla. Ismernek a mennyben. Ez a jutalom. Az evangélium hirdetőinek jutalma. János 4.36-ban olvassuk, az arató jutalmat kap, és begyűjti a termést az örök életre, hogy együtt örüljön a vető és az arató. Hát azt gondolom, hogy nagyobb öröm nincs, mint amikor látunk embereket megmenekülni, üdvözülni, igaz? Egy új élet kinyílik, megnyílik, és akkor tele van buzgósága, örömmel, élménnyel, ez az új világ, nagyon jó! Dicsőség az Úr Jézusnak, és erre a szeretetre akar visszavezetni a Szentlélek, amit első szeretet tüzének, szenvedélyének, rácsodálkozásának, felismerésének nevez a Biblia. Elevenítse meg a szellemünkben az Úr ezt az élményt, ezt a tapasztalatot, ezt a valóságot, hogy mikor elérte a szívünket az evangélium, hogy milyen erővel, milyen szabadítással hatott át a lelkünket, a szívünket. Mert ennek a ereje az, ami felhatalmaz bennünket, túl áradóvá teszi bennünk, hogy mi is mondani fogjuk az embereknek. Mondjunk is, és nem lankadunk. Van egy kolléganőm, nem tudom, meséltem el róla nektek, mert nagyon örülök neki, ami változás történik a szívében. Egy ateista, kommunista családban nőtt fel. Tehát úgy nőtt fel, hogy nincs Isten. Egészen kicsi gyerekkorától kezdve ez volt a, amit átadtak neki. És én többször beszélgettem vele, tehát 30 évig, és ebből több évet egy irodában dolgoztunk. Vett Bibliát. Oh, halleluja, egy Bibliát. Hát még a polcon van. De már elérhető közelségben. Sok minden átment, sok harcon, nehézségen, és mindig mondtam neki, hogy az Úr Jézus, Isten, imádkozz. Tudod, milyen vagyok, tudod, milyen vagyok. Gyere, gyűrűbe, tudod, nekem ez ne. És mondtam neki, ilyen hete, akkor megint láttam, érzékeltem, hogy a mező fehér. Ő még nem látja, de én már látom, hogy mező fehér. Jön az aratás, mindjárt itt van. Azt mondja, mondom neki, gyere a gyülekezetbe. Elmondta, milyen baj van. Azt mondta, meg fogsz lepődni. Lehet elmegyek. Szóval azért ez az út, amit ő szellemben megtett az elmúlt évtizedekben, ez óriási. Óriási dolog, hogy valaki ilyen háttérből eljut odáig, hogy eljük, az azt jelenti, hogy hiszem, hogy van valaki. Hiszem, hogy van valaki, aki tud rajtam segíteni. Ez egy nagyon nagy dolog. Ideig eljutni. Másik barátomat elhívtam a evangelizációkra, és nem hitt Istenbe, de mondta, eljött. Ne szeret. Én is szeretem. És akkor álltunk a dicsérés alatt. Uram, én is meg. És akkor küzdöttem, jársztam, figyeltem, és ne zavarja senki. És akkor a végén beszélgetünk, azt mondja nekem, hát valami van. Óriási dolog. Óriási dolog, aki nem hisz Istenben, bekerül Isten jelenlétébe, és érzékeli. És akkor elmondtam neki, hogy mi az, ami van. Meg, hogy amit érzékelt, az kicsoda is valójában. Szóval nem 4 hónap múlva, hanem most! Halleluja! Most van lehetőség az Urat elfogadni. Mivel Jézus jól tudja, hogy milyenek vagyunk, és pont olyanok voltak a tanítványok is, mint mi vagyunk, ezért az evangéliumban, képzeljétek el, 3 különböző szituációban beszél az aratásról. Egészen megkökentő módon tanít az aratásról, és azért kell neki az aratásról beszélni, mert a tanítványok totál másképp gondolkodtak, mint ő. Mást láttak, mint ő. Ezért 3 helyzetben beszél az aratásról, amely ugye az emberek megtérése, azt jelenti. Először 12 tanítványnak mondja, Máté 9.35-től. Jézus bejárta a városokat és a falvakat. Mind. Tehát nem csak a városi embernek prédikált Jézus, hanem a vidéken, a falvakban, a kis településeken élők száma is fontosak voltak Jézusnak. Tanított a zsinagógáikban, hirdette a mennyek országának evangéliumát, gyógyított mindenféle betegséget és erőtlenséget. Amikor látta a sokaságot, megszánta őket, mert elgyötörtek és eresettek voltak, mint a jók pásztor nélkül. Ekkor így szólt tanítványaihoz. Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek tehát az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az aratásba. Megállok. Milyen különös dolog azért, ha belegondoltok ez. Nem azt mondta Jézus a tanítványainak, hogy hirdesd az evangéliumot, mert pokolra jutsz. Ha jó keresztény vagy, neked hirdetni kell az evangéliumot. Ugyanis evangéliumot hirdetni a jó hír szívedet átjáró szabadság nélkül nem lehet. Ezért mondta Jézus nekik, hogy még nem mondjatok semmit, előbb imádkozzatok. Lépjetek be annak a valóságába, amit én tettem veletek. Értsétek, érezzétek az emberek szívét. Lássátok őket. A tanítványoknak nagy kísértés volt, amikor ott volt az 5000 férfi, és mondják Jézusnak, Jézus, küld már el őket, mert ezek itt még éhesek lesznek. És nem tudjuk megetetni őket. Tehát ők hajlamosak voltak úgy masszaként látni az embereket. A világi embert. A sokaságot. Úgy az embereket általában. Jézus azonban teljesen más szemléletet mutat meg nekik. És nekünk. Magához hívta a 12 tanítványt, olvasott tovább, hatalmat adott nekik a tisztátalan lelkek felett, hogy kiűzzék azokat, és gyógyítsanak mindenféle betegséget, és erőtlenséget. És majd a 7. verstől, menjetek el, és hirdessétek, elközelített a mennyek országa. Gyógyítsátok meg a betegeket, támasszatok fel halottakat, tisztítsátok meg a leprásokat, űzzétek ki az ördögöket, ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Szóval Jézus az embereket egyenként látta. Észrevette őket. Érzékelte őket. 3 dolgot mond róluk. Elgyötörtek, elesettek, mint a jók pásztor nélkül. Azt mondja, ezek annyira el vannak gyötörve a lelkük, hogy kidőlnének az úton. Annyi fájdalom, annyi szenvedés érte már őket, hogy csoda, hogy léteznek. Egyébként amikor beszélgetsz emberekkel, és azon gondolod, hogy volt ennek az embernek ereje, hogy felkeljen ma, és bejön dolgozni. Nézek anyukákat egy tönkrement házasság után, látom az arcukat, a tekintetüket, három gyereket nevelnek. És a tróger férjük, a részeges férjük elmenekültek, hogy életben maradjanak, és látom a küzdelmet az arcán is. Fel kell reggel korán, elviszi azt a gyereket, bemegy dolgozni, még vállal a másik munkát, hogy ki tudja fizetni, és meg tudja csinálni. Nagyon sok terhet hordoznak az emberek. És Jézus nem volt érzéketlen a szívekben való mozdulásokra. Aztán azt mondja itt, ahogy meg rájuk néz Jézus, hogy szétdobálta őket az ellenség. A kapcsolataik tönkre vannak menve, sokan egyedül vannak, csalódtak, kudarcokat éltek meg. Azt mondja, rengeteg fájdalom van az emberek életében. Szóval azt is mondja nekik, hogy tanítványoknak, hogy olyanok ezek a drágák, mint a jó pásztor nélkül. Itt vannak a vallási vezetők, azt mondja, ezek a vallási hatalmukkal foglalkoznak, meg a törvényeikkel, nem az emberekkel. A többiek meg aztán nem értik, hogy én vagyok a jó pásztor. Mert milyen nagyszerű dolog, hogy ennek a gyülekezetnek a pásztora Jézus Krisztus. Nem én vagyok a pásztora, én csak szolgálok vele együtt. Ennek a gyülekezetnek ő a pásztora. Ezért lehet az, hogy ott van veled mindig. És bármikor vagy szükségben, fordulhatsz hozzá. Szentlélek által jelen van az életedben. Örülj neki, én nem tudok veled lenni minden nap. Én nem vagyok a Szentlélek. Szóval az életemben volt egy időszak, amikor azt hittem, hogy nekem kell helyettesíteni a Szentléleket. Szoktam elmondani nektek, életgyűlőm is elmondtam, hogy ebben az időszakban ugye napokig mentem, éjjel-nappal, mindig csak foglalkoztam az emberekkel, és akkor rájöttem, hogy feleségemet elhanyagoltam. Ez volt az eset, hogy bemegyek hozzá, konyhába, főz, leülök a székre. Mondom, feleségemnek, hogy vagy lelkileg. Visszanéz. Jó feleség, normális vagy. Ugye ez miről szólt? Ez rólam szólt. Az én lelkiismeretemről szólt. Nem róla szólt. És lehet így szolgálni az emberek felé, hogy rólam szól. Hogy én akarok könnyíteni a lelkemen. És nem a másik a fontos nekem. Értitek a különbséget? És kell segítenünk egymásra, mint a Jézus próbál segíteni a tanítványoknak, hogy nem egy massza, egy tömeg. Ezek életek, sorsok. Mindegyiknek más története van. És Jézus, amikor ezt mondja nekik, hogy imádkozzatok, akkor gondoljatok bele, hogy Jézus valóságosan emberé lett. Tehát ő tényleg a 3 évig oda tette magát, mert volt, amikor nem volt ide enni sem. Éjjel-nappal szolgált, de tisztában volt vele, hogy a fizikai korlátokat felvette, hogy ő nem lesz elég ez. Tehát érzékelt a rengeteg szükség, és azt mondta, hogy ehhez én kevés vagyok. Tehát ezt nem tudom megoldani. Értsétek meg, több a szükség, mint hogy én el tudnék menni mindenkihez a fizikai test korlátaiba. Mi a megoldás, azt mondja Jézus? Hogy minél többek szívében megszülessen a látás. Az érzékelése a másik léleknek, az embernek, az elveszettnek. Hogy ti is menjetek. Ti is menjetek, ti is tegyétek. És rengeteget belefektetett Jézus így, hogy a jó hír hirdetőit elhívja, és megértsék a szívükben az evangélium drága üzenetét. Aztán ott van a 72 tanítvány, mert látod, hogy ez a 12 sem lesz elég. Az is kevés lesz. Jön a 72-nek a kiküldése. Ott is beszél az aratásról Jézus. Azt mondja, ezek után, Lukás 10:1-től, ezek után az Úr szolgálatba állított másokat, 72 tanítványt, és elküldte őket magerőt kettesével minden városba és helyiségbe, ahová menni készült. És így szólt hozzájuk. Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek tehát az aratás során, hogy küldjön munkásokat az aratásra. Tehát 72 sem volt elég, és itt is azt mondja, hogy nagyon fontos, hogy imádkozzatok, hogy a szívetek meginduljon az emberek felé. Irgalom legyen bennetek. Tehát fel kellett hívni a 72 tanítvány figyelmét is, hogy nem majd lesznek emberek, akik szükségben vannak, hanem most sokkal több van, mint ahányan ti vagytok. hogy 72-en sem vagytok elegek, és amikor mentek az emberek közé, csak azt fogjátok látni, de jó lenne még vagy 10 ember. Sok lélek van Istentől elszakadt állapotban. Aztán ott van a 12 tanítvány esete, Sikem, vagy Sikár, ugye, Samária kútjánál, Jákob kútjánál, óriási dolog. Ugye, ott is tanítja őket. Gondoljátok be, hogy mindjárt felolvasom az igét is, csak a szituáció, ugye, hát kaja. Hát enni csak kell, nem? Hát annyira azért nem voltak bűnösök ezek a samáriak, hogy kaját ne lehessen menni tőlük. Nekik kóser cuccot is be lehetett szerezni. Szemenek a tanítani egy kaját venni. A megélhetésért, hát azért mégiscsak fontos, hát a éhesek vagyunk. Na ezeknek eszükbe nem jutott, mikor vásároltak, hogy hirdessék az evangéliumot. Mert azt mondják, na ezek a samáriak, hát lehet megtérnek, majd valamikor, lehet, hogy jó, soká. És akkor jönnek Jézushoz, és látják, hogy beszélget egy samáriai asszonnyal. Zavartámat az erőben. nem tudták összerakni a képet, hogy miről szól a dolog. És mondják Jézusnak, hogy itt a kaja, hát egyél. Biztos éhes volt Jézus, amikor mondta nekik, hogy most nem eszem, mert van más típusú jövedelem, hogy én tegyem az atyám akaratát. Tehát nem arról volt, hogy Jézus nem volt éhes, csak azt mondta, figyelj, várj, a kajánál van fontosabb. Most mondd ezt egy éhes férfinak. Nem is, hogy nehéz volt megérteni. Hogy mi fontosabb a kajánál, ha éhes vagy? Meg a megélhetésnél. Hát mi biztosítani kell? Hát elő kell teremteni. És akkor Jézus ebben a lelki dinamikában mondja azt, hogy nekik, vajon nem ti mondjátok, hogy még 4 hónap és eljön az aratás? Hát de hát igen, hát mi tudjuk, hogy hát nem vagyunk mi bolondok, hát értünk a mezőgazdasághoz, hát tudjuk, hogy nagyjából annyi, hogy megérjen. És akkor Jézus mondja, nem, igen, mondom nektek, hogy látjátok azt a porfelhőt. Na olyan sok fog érni titeket, hogy most készítenek. Mert még most ti nem tudjátok, hogy a porfelhő az a sok samáriai ember, akik azért jönnek ide, mert volt egy evangélista. Az az asszony, aki itt beszélt veletek, itt hagyott mindent, és elmondta, hogy gyertek! Találkoztam a Messiással! És ő volt a maratoni futó nekik. Győzelem! Győzelem! És minden vallási feltételeket, meg zagyvaságot, ezek félrehagytak. És már Jézus látta, hogy porzik az út. És mondja, jaj, ezek baj lesz, ezek még nem értik, miről van itt szó. Gyors talpalót tartok nekik gyorsan. És akkor mondja nekik Jézus, hogy emeljétek fel a szemeteket. Látjátok? Nézitek? Azt a tömeget, aki jön. Lássátok meg, a mezők már fejének az aratásra, az arató jutalmakat, és begyűjti a termést az örök életre, hogy együtt örüljön a vető és az arató. Örüljön. Mert ebben az esetben igaz a közmondás. Más a vető, és más az arató. Én elküldelek titeket, hogy azt arassátok, amiért nem ti fáradtatok. Mások fáradoztak, érte? Ti pedig az ő munkájukba álltatok be. Azért vagy még itt, mert mindig voltak olyanok, akik nem azt mondták, hogy majd, hanem most. Most kell elmondani az örömhírt az embereknek. És meg is történik, ugye a történetben úgy folytatódik, hogy kijönnek a samáriaiak, meghallgatják a Jézust, és hát oda vannak meg vissza. És akkor Galileában ugye, ahol a szülőfaluja volt, szülőváros volt, Nazaret, ott ki le akarták lökni a szakadékba. Ezek a megvetett samáriak, akik benne se voltak az ima listájukban a tanítványoknak. Tehát a végére se fértek oda, mert nem volt lap. Ha lett volna is, biztos nem írják oda őket. Ezek azt mondják, hogy Jézusnak, hogy maradj nálunk, vagy még. Maradj. Nem megy sehova. Nekünk szükségünk van rád. És 3 napig Jézus ott marad Samáriában, és a tanítványok kellett 3 nap a tanítványoknak, és így értek, hogy ezt feldolgozzák. Nem vagyok benne biztos, hogy elég volt, hogy mekkora az Isten kegyelme. És hogy igen, ő is megtérhet. Akit nem is gondolsz, és fogalmat sincs, hogy mi zajlik a szívében. Igaz, Dávid? Hát te is csoda vagy, nem? Abszolút. Váratlanul rátalált az Isten. Halleluja. Én is az vagyok. Hát mikor elmentem először a gyülekezetbe, vidéken, akik imádkoztak megtérőkért, hallották, hogy megtértem Debrecenben, ugye a DJ, nem akarták elhívni. Azt mondják, hogy biztos sokan megtérhetnek, de hogy én, az nem lehetséges. Mert hogy a bandából megtértek még, azok, hát az lehetetlen. Jézus meg azt mondja, emeljétek fel a szemeteket, és mondom, lehetséges. Nekem lehetséges. Nekem ő is fontos. Nekem az is fontos, ő is. Ő is meg tud, igen. Ő is, na persze, az is, igen, emeld fel a szemedet. Lásd meg. Az is, akire nem is gondolod. Isten igéje, az evangélium drága híre, nagyon erőteljes üzenet. És amikor egy megragadott lélek azzal a ragyogó tekintettel mondja a másiknak, hogy gyere a gyülekezetbe, gyere Jézushoz. A hiddel az embereket megérinti. Megérinti, hogy szereted, hogy észrevetted, hogy fontos a számodra, hogy jót akarsz neki. Emeljük fel tehát a tekintetünket mind abból, ami ma leköti a figyelmünket. A tanítványok figyelmét a megélhetés, a kaja beszerzése kötötte le. Nem az első eset volt, nem is az utolsó. Őrizkedjetek a farizeusok kovászától, nem hoztunk kenyeret. Jézus, hát 5000 ember, 4000 ember, elvettem. Vicceltek? Komoly? Mindig a kajájára az eszetek? Férfi emberként meg tudom érteni. Tényleg megértem. Csak Jézus valami többről akart tanítani. Őrizkedjetek a vallásos kevésségtől, a törvénykezéstől. Őrizkedjetek tőle, mert megoldja a szívetekben a szeretetet. Hogy alkalmasak maradjatok. Örömhírt hirdetni. Örömhírt mondani az embereknek. És imádkozzunk is egymásért, és hogy ez a szemléletmód, ez a látásmód legyen bennünk. No, jól nevelt keresztények vagytok. Jó tanításon edződött keresztények vagytok. Ez dicséret. És akkor azt mondom nektek, hogy mivel ilyen jól neveltek vagytok, és ennyire jó tanításon edződtetek, magatokban azt mondjátok, hogy oké. Amen. Hát ebben semmi új nincs. Pipa. Oké. Rendben. Van a Bibliában egy nagyszerű példa, ami nagyon komoly tanítást ad, és sokkal többet tanít, mint amit első ránézésre gondolnánk belőle. Három dologról beszél Jézus a tanítványoknak ebben az aratásra való felhívásában. Az első dolog a látással kapcsolatos. Azt mondja, hogy emeljétek fel a szemeteket, és lássátok meg. Ugye a mezők fehérek az aratásra, tehát a szemmel kapcsolatos tanítás. Az első, hogy mit, milyen módon és hogyan látunk. A második a szavakkal kapcsolatos tanítása. Kérjétek az aratás urát, hogy küldjön munkásokra az aratásba. Ez kapcsolódik a kérdések, hogy mit, miért és milyen motivációból mondunk ki. A harmadik dolog pedig a cselekedetek dolga. Azt mondta, hogy menjetek el, hirdessétek az evangéliumot, imádkozzatok a betegekért, gyógyítsatok, szabadítsatok. Szóval tegyétek ezeket meg. Azaz mit, hogyan és milyen motivációból teszünk. Tehát három terület. A látással kapcsolatos terület, a szavakkal kapcsolatos terület, amiről Jézus tanít, és a cselekedetekkel kapcsolatos terület. Megállapodunk ebben, igaz? Mondtam, hogy jól neveltek vagytok. Mindenki csendesen bólogat. Jézus fölvisz három tanítványt a Tábor hegyére, a Megdicsőlés hegyére. Pétert, Jakabot és Jánost. A Megdicsőlés hegyén megjelenik Mózes és Illés. És beszélgetnek Jézussal, hogy hogyan fog meghalni a mi bűneinkért. Tehát az evangéliumról beszélgetnek. És akkor Péter, ébredés van, pont tegyük be egy üvegbe, zárjuk le jó befőttként, és tegyük el ezt az ébredést, még jó lesz holnapra. Azt mondja, Uram, építsünk három sátrat, egyet Mózesnek, egyet Illésnek, hát meg neked egyet, ha már ilyen jól összejöttetek. És akkor a mennyi atya másodszor megszólalva azt mondja, íme az én szeretett fiam, ráhallgassatok. És azt olvasod az igében, hogy nem maradt más előttük, csak egyedül Jézus. Csak egyedül Jézus. Akik régebb óta ismertek, tudjátok ezt is, talán éppen Bicskei Tamás ott is voltál. Én, amikor megtértünk, Szentlélek szólt hozzánk, hogy ottan én DJ voltam, plántáljunk gyülekezeteket. És így született két gyülekezet, Pocsajban is, Esztárban is. Délőtt találkoztam pocsaiakkal. A élegyülekezetből jöttek és beszélgettünk. Nagyon nagyszerű látni, hogy Isten munkálkodik ott is. Született is két gyülekezet. És emlékszem rá, amikor a Eszterban a kultúrházban hirdettük az evangéliumot, és utána a kultúrház vezetőnek a felesége, a volt pártitkárnak a lánya, egy ateista közegben felnőve, még az ajtóban szóba elgyelett velünk, és beszélgettünk vele Isten szeretetéről. És egyszer csak ránk nézett, azt mondta nekünk, hogy figyeljetek, az, hogy Isten szerete, azt én nem tudom. De hogy ti szerettek, azt érzem. Na most, a megdicsérés hegye ez azért fontos dolog, mert ott átragyogott az emberi testen az Isten dicsősége. Láthatóvá kezdett válni, hogy abban az emberi testben, a Jézus testében az Isten lakozik. És ez egy nagyon fontos tanítás nekünk hívő embereknek, mert ez azt mutatja, hogy igenis lehetséges, hogy a látáson, a szavakon és a tetteken keresztül átragyogjon az Isten dicsősége. És egyszerűen megérezzék az emberek, megsejtsék az emberek, hogy benned Isten lakozik a Szentlélek által. Amen. Nem olyan valami neked kell csinálni. Csak neked meg kell engedni. Ez fontos. Nem te csinálod, csak engeded. És ez történik a megdicsőjés hegyén, és ez a tanítás benne. És ott később eseményekben is lehet látni ezt. No, szemragyogása. A Biblia beszél erről, hogy mennyire ki tud tűnni a belső világa valakinek a szemein keresztül. Jézus a Máté 6-ban, a hegyi beszélben, 22-es verstől azt mondja, a test lámpása a szem, a szemed. Ha a szemed tiszta, az egész tested fényben árad. Fény van benne. Világos. Ha pedig a szemed gonosz, az egész tested sötét lesz. Ha tehát a benned lévő világosság sötétség, milyen nagy akkor a sötétség? Tehát azt mondja az írás, hogy akiben meggyulladt ez a remény, a szeretet, a másik iránti irgalom, az egyszerűen meglátszik a szemein, a tekintetén. Tudjátok, mondják azt, hogy úgy nézett rám, hogy majdnem megölt. Azt is mondják, hogy úgy nézett rám, hogy árat a szeretet, olyan szeretettel nézett rám. Ugye, mint a anya, ahogy dajkálja a gyermekét. Vagy hogy az apa óvó tekintettel figyel a játszó gyerekére. Hogy vigyázz rá. Hogy. Ugye, az tekintet sok mindent elárul. Aztán azt is mondja Jézus a hegyi beszédben, hogy hallottátok, hogy megmondatott, ne paráználkodj. Én pedig azt mondom nektek, aki kívánsággal tekint egy asszonyra, már paráznaságot követett el vele a szívében. Ha jobb szemed visz bűnbe, válj ki, és dobd el magadtól, mert jobb neked, ha egy vészel a tagét közül, mint egész tested vetetik a gyermára. Most ezért fontos jól érteni ezeket az igéket, mert elég sok félszegű ember lesz a jövő héttől. Női és férfi egyaránt. Ugye azt mondja itt az írás, hogy kívánsággal tekint egy asszonyra. A szövegben az van, hogy valamit elhatároz a szívében, hogy megszerzi. Tehát nem arról szól ez az ige, hogy azt mondod, hogy de helyes, de jó képű az a férfi, nőként, nyilván ez jobb esetben. Tehát nőként, és nem evidenciás sem. Ez azt gondolom a szép érzeted, az esztétikai érzéked normális velejárója, vagy férfi azt mondod, csinos, szép, helyes az a hölgy. Tehát nem erről beszél Jézus, hanem arról beszél, hogy eltökélted a szívedbe, hogy birtoklod azt a nőt. Birtokolni fogod azt a férfit, lefekszel vele, meghódítod. Tehát itt ilyen típusú dologról van szó, házasságon kívüli ilyen eltökéltségről, szexuális kapcsolatról. Erre mondja Jézus, hogy ne engedd, hogy a szemed ilyen módon tekintsen a másik testére. És akkor itt van egy-két dolog, amit többször elmondtam már, de nem hagyhatom ki, viszont mondok mást is hozzá. Az egyik az empátia, ami lehetővé teszi azt, hogyha átéltél valamit, anélkül, hogy fizikailag megélnéd, az érzelmeidben újraéled. Így működik a pornográfia. Tehát akinek, ezért óva a Biblia a fiatalokat a szexuális élményektől, mert az ördögnek jó az emlékező tehetsége. Az ördög pontosan tudja, hogy mivel kötözött meg, és egyetlen alkalmat sem fog kihagyni, hogy kísértsen azon a területen. Tehát ezért jó, ha valaki megőrzi magát tisztán a házasságig, mert kevésbé lesz kísérthető szexuális területen. Miért? Mert nem, nincs meg az élménye, amivel átélhet dolgokat anélkül, hogy megtenné. Ezért kiszolgáltatottabb, ha nem tartóztatja meg magát. Ebből a világból jövök, én is ismerem. De a kísértés nem bűn. Mert, mint mondtam, az ördög pontosan tudja, hogy mivel láncolt meg bennünket. És megkeres, amikor csak tud, hogy megkísértsen, hogy újra a megkötözöttség állapotába vinjen bennünket. Ezért mondja Jézus, hogy éljetek Isten szellemének erejével. És Isten szellemének ereje által álljatok ellen az ördögnek. Akarjátok Jézus követni, és az ördög elfut tőletek. Ez egyedül annak lehetséges, akinek az evangélium ereje ott van a szellemében. Nekem megbocsátott az Isten. Engem megtisztított az Isten. Engem a Szentlélek templomává tett az Isten. Engem munkatársává tett az Isten. Halleluja! Nem akarok egy közönséges életet élni. Nem akarom pillanatnyi örömökért tönkretenni mindazt, amit kaptam. Nekem ez nagyon értékes. És akkor megmaradsz. Mert van isteni hatalom benned, amely megtart. Tehát a szem. Nézzétek meg, milyen gyönyörű, ahogy az ige a ragyogó szemről beszél, Zsoltár a könyvében. Az Úr törvénye tökéletes. Felüdíti a lelket. Az Úr intőszava határozott. Bölcsé teszi az együgyűt. Az Úr rendelkezései helyesek, megörvendeztetik a szívet. Az Úr parancsolata világos. Ragyogóvá teszi a szemet. Az Úr félelme tiszta, megmarad örökké. Döntései igazak, mindenben igazságosak. Kívánatosabbak az aranynál, sok színaranynál is, édesebbek a méznél, a csurgatott méznél is. Értitek az átvitt értelmet. Aztán Jelenések könyvében a látása kapcsolatban a következőt mondja Jézus. Mivel azt gondolod, hogy azt mondod, gazdag vagyok, meggazdagodtam, nincs szükségem semmire, de nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas, a szegény, a vak és a mezítelem. Tanácsolom neked, a szívedre beszélek. Védj tőlem tűzben ízított aranyat, hogy tényleg gazdag legyél. Fehér ruhát, hogy felöltözz. És ne lássék a szégyentelen mezítelenséget. És véggyógyító írt, hogy bekend a szemed, és láss. Láss úgy, hogy én látok. Aztán a szavakon keresztül a ragyogás, ugye ez az áldás. Tehát azt mondja a Biblia, hogy igenis, az megáldott, a Szentlélektől való beszéd által megvan áldva, aki hallgatja. És ha átjárja a szívünket Istennek a szeretete, és tudunk kedvesek, szeretetteljesek lenni, és úgy megosztani az örök igét, örök igazságot. Ez nem két igevers elmondása, hanem lehet az örök igazsága azt jelenti, hogy vagy? Rég láttalak. Mert mostanában olyan szomorú vagy. Ezt nem tudom megmondani, melyik Biblia vers. De sokat tudok mondani, ami erről szól. És azt gondolom, hogy benne van a lényeg. Evangélium. Az evangéliumnak a munkája. Benned és rajtad keresztül. És hidd el, hogy az emberek ezt megérzik, mert kiragyog a beszédeden keresztül az Isten dicsősége. Láthatóvá kezd válni Krisztus. Tehát a másik ember tisztán föl fogja fogni, hogy ezt nem is érti, hogy miért. Hát ezt nem szokták. És azt mondja, hogy semmi. Na, ne mondjad már nekem, hát látom, hogy bajod van. Hát akkor ugye azért mondja, hogy semmi, mert nem akar beszélni róla. Tehát én értem ezt. És tudod, a gyereked azt mondja, hogy semmi. Tudom, hogy semmi nem történik az iskolában. Nem akar beszélni. Ezt is tartsuk tiszteletben, de legyünk olyan közel hozzá, hogy amikor valami van, azt elmerje mondani. Tehát, ahogy azt mondta, hogy semmi, én nem forszíroztam, de hidd el, hogy ő tudja. Hogyha mégis van valami, akkor tudja, kihez forduljon. És utat készített a szeretet szív és szív között. Mert mégis azt mondja a Biblia, hogy az evangélium hitből hitbe megy, nem? Szívtől szívig. Tehát látszik valami, ami nem természetes, hanem természet feletti. Szavak. Efézus 4. Semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak akkor szóljatok. Uram. Könyörülj. Nem ismerem tovább olvasni. Na, most mondom, evangélium. Megbocsátás, halleluja. Ezeket az ígéket sem, hogy képes elolvasni se, hogy életben maradjál. Ha nem tudod, hogy az Úr megbocsátotta minden bolondságodat. Minden beszél, mert minden szóért számot kellene menni, hogy előtt. Ó, de halleluja, hogy megbocsátott mindent. Köszönöm. Most tovább merem olvasni innentől kezdve. Felkészültem. Hanem csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építésre. Hogy áldást hozzon azokra, akik hallgatják. És ne szomorítsátok meg az Istennek szent lelkét, szent szellemét, aki által elvagytok pecsételve. Ugye ez evangélium. Itt van. Ugye ez az erőforrásunk. A megváltás napjára. Kolossé levél. Ti is ezeket tettétek egykor, amikor ezekben éltetek, most azonban vessétek el magatoktól mindezt, a haragot, az indulatot, a gonoszságot, az Isten káromlást, és szátokból a gyalázatos beszédet, az a mocskos beszédet, a trágárságot, a gyalázkodó, sértegető beszédet. Mit kell izélni? Mit problémázol? Na hát ezt ki kell bírni. Oké. Tényleg ki kell bírni. Na de mindenkinek? Hát mindenkinek ki kell téged bírni? Hát mindenkit ledöfsz, átdöfsz, átgázolsz rajta? Nincs rá magyarázat. Tehát nyilván az Úr akar, hogy ne ez jöjjön belőlünk. Ne ez legyen ránk jellemző. Hanem átragyogjon az életünkön Szent Szellem által Krisztus. Megdicsődés hegye példa. Ne hazudjatok egymásnak, mert levetkőztétek a régi embert. Figyeljetek, csodálatos evangélium. cselekedeteivel együtt. És felöltöztétek az új embert, figyeljetek, evangélium, aki teremtőjének képmására állandóan megújul. Tehát nem csak egyszer, hanem ennek aztán szüksége van, hogy ez állandóan megújuljon. Ez olyan fajta. Hogy egyre jobban megismerjük az Istent. Egyre jobban megismerjük Krisztust. Péter levelében szavakról így tanít bennünket az írás. Ne fizessetek a gonoszért gonosszal, vagy a gyalázkodásért gyalázkodással, hanem ellenkezőleg. Mondjatok áldást, hiszen arra hivattatok el, hogy áldást örököljetek. Mert aki szeretne örülni az életnek és jó napokat látni, óvja a nyelvét a gonosztól, romlott beszéd, zűlött, gyalázatos beszéd, káromlás, ártó beszéd, ajkait, hogy ne szóljanak álnokságot, ravasz beszéd, zsivány beszéd, másokat behúzni, átverni akaró beszéd. Forduljon el inkább a gonosztól, és cselekedjék jót. Keresse és kövesse a békességet, mert az Úr szeme az igazakon van, és füle az ő könyörgésükre figyel. Arca pedig a gonosz cselekvők ellen fordul. És a harmadik terület pedig a hitből fakadó tettek, és a szeretettől áthatott cselekedetek. Ehhez is nézzünk néhány igét. Akár esztek tehát, akár isztok, bármi más cselekeztek, mindent, Isten dicsőségére tehetek. Tehát ez nagyon egyszerű, nem? Hát egyszerű. Nincs is semmi, amit ne. De nincs semmi. Tehát ott vagy három műszakban. Biorobot üzemmód. Egy műszakban is így lehet. Én is tápolok. Adok enni a testnek, hogy menjünk tovább. És ott van mellette a másik, aki szintén elteti a biorobotot. Hogy szaladjatok vissza a sor mellé. Így is nehéz nap van. És meglátod a szemében a fájdalmat. És csak szólsz hozzá. Ennyi. Érzékelteted vele, hogy látod, hogy figyelsz rá. Hogy látod, hogy változott valami. Ez óriási dolog, higgyétek el. Isten dicsőségére enni. Isten dicsősége nem azt jelenti, hogy elmormolsz egy imát. Köszönöm, köszönöm, urunk, köszönöm. Azt mondta egy lelkipásztor a fiatalnak. Ebet is. Azt mondja, te, hát mit imádkoztál ennyi idő alatt? Kösz, uram. Köszönöm. Hát ő, ha őszintén mondta, biztos meghallotta. Tehát Isten dicsőség étkezni nem pusztán annyit jelent, hogy megköszönöm az ételt. Persze, az étkezés mindig közösséget jelentett. Odafigyelek a másikra, érzékelem a másikat. Igen. Aztán Jakab azt mondja, Jakab 4.17-ben, aki tehát tudna jót tenni, de nem teszi, az elvéti a lehetőséget. Vétkezik. Elszalasztja a lehetőséget. Mellé megy az élete. Annak, ahogy élhetne. Van egy szomszédunk, idős bácsi. És a feleség mindig figyeli, hogy jön el. Mert tudja, hogy mikor szokott kijönni, hánykor kell a kutyával, mikor megy sétálni. Mikor is nem látta. És fölhívta, hogy van-e valami baj. Mert ilyenkor már kint szoktál lenni. Azért gondolj bele, milyen érzés lehetett ennek a bácsinak. Hogy valaki észrevette, hogy valami megváltozott. És mondta, hogy hát megdöglött a kutyá, és nagyon szomorú, meg gyászol, és a többi. Azzal élt azzal a kutyával egyébként. Fontos volt neki. És a feleségemre ilyen belére talált, mert a feleségem is nagyon kutyabarát. És akkor beszélgettek. Nem mondom a részleteket, mert nem idevaló. Bácsi még nincs itt, de én remélem, hogy itt lesz. Én remélem, hogy nap itt lesz. És azt mondom nektek, hogy a feleségem evangelizált. Csak lehet, hogy nem azon a módon, ahogy mi gondoljuk. Utat készített Jézusnak, az biztos. Ennek az embernek a szívéhez. El tudjátok ezt fogadni? És hogy milyen meggyest csinál ez a bácsi mérnök. Ez úgy csinál sütemény szerintem, hogy tolómérővel méri meg a rétegeket, nem viccelek, és úgy is van felszeletelve, hogy szerintem az 10 milliméter pontos. Tehát az még megenni is kicsit rossz érzés, hogy ezt a gyönyörű térrács szerkezetet megbontod, érted? Finomat is csinál. Hát özvegy már régóta, és akkor úgy tudjátok, a kerítés nem ilyen transport. Ki mikor mit sütött. És akkor, vagy kinek éppen mi érik, mi terem. Óriási. Halleluja. Ugyanígy a hit is, mondja Jakab, ha cselekedetei nincsenek, élettelen. Viszont mondhatja valaki azt is, neked hited van, nekem meg cselekedeteim vannak, mutasd meg nekem a hitedet cselekedetek nélkül. Én is meg fogom neked mutatni a cselekedeteim alapján vagy ból a hitemet, hogy kivel hiszek, és mit is hiszek vele kapcsolatosan. Ragyogás. Aztán tagjaitokat se adjátok át, mondja a római levélben az apostol, a bűn szolgálatára, hogy a gonoszság fegyvereivé legyenek, hanem adjátok oda magatokat az Istennek. Azért mosolyok, mert csibész leszek mindjárt, figyeljetek. Mint akik a halálból életek eltetek, tagjaitokat is adjátok át az igazság fegyvereiként az Istennek. Hát mondhatod, hát de ez nehéz. De ez nagyon nehéz. Pedig hidd el, hogy pontosan tudod, miről van szó. A rómaiak is így reagáltak először, tudta Pál, ismertem őket. Hogy mi az első reakció? De ez nehéz. Istenek adna a tagjaimat. Ezt mindent úgy csinálni. Hát ez nagyon nehéz. Igaz, Margaréta? Hát ez lehetetlen, nem? Tehát akkor kapcsoljuk is ki az agyunkat, helyezzük magunkat biztonságban, ne is olvassuk. Mert ez nem lehet. Igaz, igaz, ám, de nem lehet. Hát ez nem igaz, igazából ez nem működik. Neked sem működik. Mivel Pál fel volt készülve erre, ezért folytatja. Azt mondja, emberi módon beszélek, mivel erőtlenek vagytok. Mondja nekünk, nekem is. Ahogyan tehát átadtátok a tagjaitokat a tisztátalanságnak, a törvénytelenségnek, a törvénytelenség szolgálatára, pontosan úgy, most adjátok át tagjaitokat az igazság szolgálatára, hogy szentek legyetek. Mert amikor szolgái voltatok a bűnnek, szabadok voltatok az igazságtól. De milyen gyümölcsöt termet akkor nektek? Ez akkor nektek. Bizony most szégyenkeztek miatta, mert ennek vége a halál. Most azonban miután a bűntől megszabadultatok, és az Isten szolgái lettetek, már ez meghozta nektek a gyümölcsét, a szent életet, amelynek vége az örök élet. Mert a bűn zsoldja a halál, de Isten kegyelme ajándéka az örök élet Jézus Krisztusban, mi Urunkban. Na, azt mondja. Gyűlölködtél már? Hát, gyűlölködtem. Visszavágtál már? Igen, visszavágtam. Részegeskedni? Figyelj, hát te odaszánt ember vagy. Hát te nagyon odaszánt ember vagy. Te pontosan tudod, mi az oraszánás. Beszéltem egyszer egy megtért buddhistával. Minden reggel hajnal 4-kor kelt. Hajnal 4-kor kelt, és mire mi felkeltünk, imádkozott egy 2 órát. És megkérdeztem tőle, Júnia vagy Júlia, mondd már meg nekem, hogy ezt hogy csinálod? Azt ide figyelj. Én buddhista családban nőttem fel. Mi minden reggel hajnalékkor felkeltünk, megmostuk a buthaszobrot, megetettük a buthaszobrot, és áldoztunk neki. Azt mondja, én, hogy ne keljek fel a megváltómért, aki az életemet megmentette, aki a legdrágábbat odaadta, értem, hogy ezt ne tenném meg, érte? Hát az lehetetlen. Hány éjszakát átbuliztam? Még valószínűleg annyit nem vérasztottam. De pontosan tudom, hogy kell odaszárni a testemet egy egész éjszakai bulira. Pontosan tudom. Mert csináltam. Ezt mondja Pál. Hát tudjátok ti. Hát tudjátok, hogy kell küzdeni, menni utána, megszerezni, birtokolni. Pontosan tudjátok. Na azt mondja, most ezt fektessétek be jóba. Ennyire egyszerű. Képbe vagyunk? Képbe. Itt a baj. Mostan nincs kifogás. Nincs mellébeszélés. Mert pontosan tudjuk, hogy igenis lehetséges az, hogy a testemen keresztül, a tagjaimon keresztül megjelenjen az Úr. És Isten dicsősége nyilvánvaló legyen, ott vagyok. Amen. Az evangélium nem csak szavakban, hanem valóságosan eljusson rajtunk keresztül. Pál ezt mondja a korintusiaknak. Igen. Jakab levelében azt mondja az írás, kicsoda bölcs és értelmes közöttetek, mutassa meg magatartásával. Jaj, de kemény, igen. Hogy mindent bölcs szelídséggel tesz. Ha pedig keserű irítség és visszálkodás van szívetekben, ne kérkedjetek és ne hazudjatok az igazsággal szemben. Ez a bölcsesség nem felülről jön, hanem földi, testi és ördögi. Mert ahol irítség van és visszálkodás, az zűrzavar és mindenféle gonosz tett található, a felülről való bölcsesség először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedékeny. Ez a bölcsszerítség, tehát a felülről való bölcsesség ezt eredményezi. Tehát a felülről való bölcsesség először is tiszta, aztán békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalommal és jó gyümölcsökkel teljes, nem részrehajló és nem képmutató. Az igazság gyümölcse békességben vetetik el azoknak, akik békességet teremtenek. Ez nem lúzerség, hogy ekét felszadják a hátadat. Egyszerűen valaki nagyon-nagyon megalázom beszélt velem. Merő pozíciót hatalomban. És azt mondom, hogy ide figyelj. Sem a gyereked, sem a feleséged nem vagyok. Sem a rabszolgád. Tehát én tisztességesen beszélek veled. Azt kérem, hogy te is így beszélj veled. Ha normálisan nem tudod, akkor kimegyek, és ha megnyugszol, folytassuk. Tehát értitek? Tehát, és ez békességet teremtett. Mert ő is végig gondolta, ideges volt, nyilván nem biztos, hogy minden nekem szólt, akkor is ott, de azért érzékeltettem, hogy bocsi, tehát azért hívő vagyok, de hülye nem. És tök jó lett a kapcsolatunk. És nem egyszer történt ilyen típusú konfliktus, amikor így kellett rendezni valamit, hogy kicsit mondani, hogy figyelj, ez nekem is rosszul esett. De mondod, hogy neked milyen rossz. Emlékszem, a rokonságból volt, egyik rokon nagyon közel volt hozzá, és akkor megtértem, gyűlölködött velem. És olvastam a Bibliában, hogy azért haragszanak rátok, mert nem mentek már a pusztulásnak ugyan a Vaposvajába. Ezt kaptam egy igét az Úrtól. És eltelt így vagy két év. És emlékszem, hogy egy családi találkozás miatt újra együtt voltunk, és beszélgettünk. Imádkoztam érte, hogy Uram, segíts már, mert annyira rossz, hogy érzem ezt a feszültséget. És akkor mit mondott? Mondta, figyelj, tehát valami elromlott. Mi a baj? Tettem valamit. Azt mondta, az a bajom, hogy már, hogy nem megyünk már úgy együtt, mint régen. És mondta neki, figyelj, ne haragudj, de értsd meg, hogy nekem már egy más életem van. Én már ezt nem akarom csinálni. Én ebből jöttem. Ez nem volt nekem jó. Amit, ahogy most élek, nekem ez így jó. De mondok valamit neked. Neked fáj az, hogy én nem megyek veled. És szerinted nekem mennyire fáj, hogy így viselkedsz velem? És láttam, hogy nem is gondolt rá, hogy ez nekem is rosszul esik, ahogy ő viselkedik. És képzeljétek el, hogy békesség lett. Tehát teljesen megváltozott a kapcsolatunk. Tehát mennyire fontos az Isten szerinti bölcsesség, ami nem egy lúzerség, nem egy szerencsétlenkedés, hogy te mindig rehagytad letaposni. Jézus se volt ilyen. Tehát ő se volt egy lúzer. Hanem igenis, amikor kell, konfrontálódott, hogy helyre tegye a dolgokat. De nem gyűlölködött. Ez nagyon fontos. És nem volt bosszúálló. ha mégse úgy csinálták, hogy mondta. Az igének cselekvői legyetek, ne csupán hallgatói, hogy hát bele csapjátok magatokat, mondja Jakab. Aztán csak fölteszek egy kérdést, több kérdésem is van, hogy mi jellemezte az életedet az elmúlt időszakban? A tekinteteinket, a szavainkat, a cselekedeteinket. Krisztus ragyogott át, vagy ez a régi romlott természet? Mi jellemezte az életünket? Aztán hadd kérdezek még valamit, evangélium, ugye? Tudjátok, hogy kétféle életet lehet élni, az egyik fajta élet az út jelzőtábla, az út irányjelzőtábla élet, amely Krisztusra mutat. De amikor látnak téged, akkor rajta keresztül esélyük van arra, hogy megtalálják Jézust. A második fajta élet meg az út akadály élet. Amikor keresztbe fekszünk az úton, hogy még véletlenül se tudják Jézust megtalálni, hanem belénk botlanak. Ez a megbotránkoztatás, ugye? Másszor csak lehet, hogy jobban értjük. Tehát mi jellemezte az életünket? Útjelző tábla életet éltünk, ragyogott, át tudott ragyogni a tekinteteinken, a szavainkon, az életünkön keresztül a Krisztus, mert mi is átjárt, bennünket is átjárt a szeretet, az a jóság, a győzelemnek, a diadalnak, az öröme, vagy akadály, útakadály életet éltünk, amely inkább akadályozta az embereket, hogy megismerjék Krisztust. És a bátorítás igék előtt, még egy bátorítás, ugye Jézusnak voltak, ott cuki családja volt egyébként, tehát egyik alkalommal, amikor is sokat szolgált, az anyja fogta a testvéreit, hogy menjünk, fogjuk el Jézust, mert ez megbolondult. Ez már nem is eszik, hanem állandóan az emberekkel foglalkozik. Tehát ilyen szuper csapat volt, Mária is, meg a többi is. Tehát meg kell térni. Másik eset pedig az volt, amikor Jézus már tette a csodákat, és elkezdett szolgálni, és a kedves testvérei, köztük Jakab is, aki Jakab levelét írta, következőt mondták neki. Hogy mutasd meg magad. Menj el az ünnepre. Mutasd meg magad, lássák. Jézus azt mondja nekik, rájuk néz. Kötekedő volt, azért nagyon kötekedő volt az a szöveg. Azt mondja nekik, hogy az én időm még nem jött el, de ti pokorra juttok. Nem ezt mondja. Nem ez a nyugi. Zakatolta. Hallottam, elkezdett zakatolni, kialacott. Hanem azt mondja, hogy az én idő még nem jött el, de nektek minden idő alkalmas. Óriási. Óriási. Látod, emelt fel a szemedet, mert a mezők fejének az aratása. Jézus így látta a saját családját is, hogy kötekedtek vele, meg húzták az agyát. És mondanék, ó, igen, értem én a csíziót, értem. De még én nem megyek, mert még nem jött el az idő. De nektek itt a lehetőség. Mindig itt a lehetőség. Milyen nagyszerű hozzáállás. Amikor látsz egy új arcot a gyülekezetben, észreveszed-e? És azt mondja, szia, jó napot kívánok, kezit csókolom. De én nem tudok mindenkihez oda menni. Feleségem se, tudtátok? Még nem vagyunk a Szentlélek, mindig minden ott legyünk. Én nem is akarok. Még mondtam, próbálkoztam vele. Majdnem belehaltam. De tényleg, őrült tempó. Tehát olyan szinten zsigereltem a testemet, hogy elaludtam a biciklin. Nekimentem pótkocsinak. Szóval arra érve, elmentem látogatni, összeestem, bevertem a fent, kicsattant a mentőt hívott, akit látogattam. Elmondom, hogy ez normális volt. Én tényleg belevetettem magam. Amikor még nem adtak szolgálatot, mert még én sem gondoltam, hogy lesz. Nem azért tértem meg, hogy szolgáljak. Nem is gondoltam, hogy ilyen lesz, hogy van. Fogam sem volt, nem is ismertem. Akkor hazamentem a melóból, olvastam a Bibliát. Akkor megijesztem, ettem, és akkor rájöttem, hogy nem tartottam meg az esti csendességet, tehát még olvasok Bibliát. Mondták is a barátaim, hogy nem vagy normális. Minél jössz bibliádozni, meg moziba, engem ez nem érdekel. Engem ez nem érdekel. Mert valami mást, ami jobbat, és nyilván aztán Isten formált rajtam, volt bőven. Ugye mégiscsak szép ez az őszi falevél. Gyönyörű. A napsugár, az élet, a művészetek, stb. Tehát tudjátok, ez a ló másik oldalára átzúgtam. Ilyen, majdnem ilyen bemerítő János kategóriájú társaság, eszínus szinte. Értem az két a életemet. Sokszor nem volt kajám, meg nem volt időm se ezzel foglalkozni. És akkor volt otthon kekszem, meg magyarókrémem, mert ez nagy dózis volt. Yeah. És akkor a kekszre magyarókrémet. Megettem vagy kettőt, mindjárt jobban éreztem magam, hogy van egy kis kraft. Szóval őrület volt. Őrület ment. Úgy voltam, hogy nagyon rövid az élet, az mindenkit meg kell téríteni. Mindenkit meg kell szolgálni. Szóval rájöttem, hogy nem egyedül kell ezt csinálni, és Jézus nem egy rövid távú programot adott nekünk, egy sprintet. Így bekezdtem ebbe a sprintbe, hogy akkor végén meghalok, aztán megyek a mennybe. Gyorsan ezt lerendezzük, ezt az életet. Rájöttem, hogy ez hosszú távfutás. És ezt mindig utáltam. Én jobban szeretem sprintelni. Én nem szeretem hosszú távfutást. Tudjátok miért? Mert az fáj. Futottatok már hosszú távot? Iskolában biztos. És tudjátok, amikor versenyszerűen futsz, tehát nem atlétikáztam, csak hát nyilván az iskolai versenyeken voltunk, és akkor tudod, ilyen 800 méter kis srácként 4-500 méternél érzed, hogy nem tudsz tovább menni. Már fáj minden. És akkor nem hagyod abban még tovább, és tényleg meg tudod csinálni. Tehát a hosszú távfutás az fáj. Én próbáltam sprintbe lenyomni az egészet. Gyorsan. Egészen más. Odafigyelni, szeretni, törődni. Ez igen. Ez evangéliumi. De hát minden korszaknak megvan a velejárója. Bolondság is van. Lelkesedés is van. Bolond lelkesedés is van, meg van bölcsesség is. Talán még az embernek egy-két őszhajszála van, meg jó családja, akkor edződünk. Na, egy jó példa. Erről ragyogásról. Vett a feleségem egy könyvet, az érem két oldala. Igaz? Vagy lemez két oldala? A lemez két oldala. Elolvasták a gyerekeink is. Ilyen sztorik vannak benne, mi nálunk ez egy tanúság. Mit csinálsz, amikor a gyereked leeszi a terítőt? Mondjuk Mána Dzsemmel. És mit csinálsz, amikor a vendéged eszi le pörköltel? Ó, semmi baj. Na most ezt végignézze gyereked, és csodálkozz, hogy piszkos kölyök lázad. Most mégis, miért vagyok keményebb a gyerekemmel, mint a vendégemmel? Nem furcsa? Ki lehet azt mosni? De szóval ilyenekkel edzettük a gyerekeinket, és hát visszafele sült el a fegyver. De ne féljetek, hogy minden. Ne nézzed, ne tablettezzél, ne. Szóval apa, hát te is azt csináld. De én dolgozok. Na jó, nem mindig. Hát ez az igazság. És akkor rá kell jönni, hogy egy egészséges, szeretetteljes közegben, hát igen, ott nincs tabu. Ott nincs mellébeszélés, nincs duma, nincs szőnyeg alá söprés. És Jézus egy ilyen közeget épített. Egy ilyen csapatot épített. Jézus közelében ez ilyen volt, ahogy beszéltem róla a múlt héten. Szóval azt mondjátok, hogy még 4 hónap is jön az aratás, Jézus azt mondja, ne. Emeljétek fel szemeteket, és lássátok, hogy a mezők fehérek az aratásra. És akkor most nem csak igéket olvasok, nem csak, hanem igéket olvasok, bátorításul, figyeljetek. Mert a teremtett világ sóvárogva várja Isten fiainak megjelenését. Ézsaiás, kelj fel, tündökölj, mert eljött világosságod, rád ragyogott az Úr dicsősége. És végül az Efézusi levél, mert minden ami nyilvánvalóvá lett, az világos. Ezért mondja, ugye valódi ébredésről beszél, ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked Krisztus. Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek, ne esztelenül, hanem bölcsen. Kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Éppen ezért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. Ne részegeskedjetek, mert a borral léhassággal együtt, hanem teljetek meg lélekkel. És még egy sztori, hallottátok már többen tőlem, de muszáj mondanom. Apámat hívtam, egyszer nehéz időszak voltam. Na, apu, nagyon nehéz helyzetek vannak. Hú, nagyon nehéz. Azt mondja, apám, nekem, hát fiam, így áll meg egy fél liter bort. Nekem is az segít. Lelkipásztor voltam már. Nagyon kösz, pater. Milyen típus, milyen márkány, nem tudom. Mondom neki, hogy hát figyelj, én Bibliát olvasok, meg imádkozok erre, apám. Nagyon őszintén. Hát, ha segít. Tök normális. Teljesen normális kérdés volt. Ha tényleg segít, akkor tedd azt. Ha tényleg segít, akkor tedd azt, amit hiszel. Amit hiszel, és amit vallasz, hogy jó. Tedd azt. Isten áldjon meg titeket.